A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége pedig Ficer Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy múlt héten volt egy nagyszabású figyelő konferencia, Csak egészség legyen címen. Ezen sok-sok értékes előadás elhangzott, köztük a tiéd is, ha lehet így udvarolni. És hát természetesen a kedves hallgatóknak azt ígérjük, hogy belemegyünk az előadás részleteibe, tekintettel arra, hogy olyan témákról is szó volt, mint például a magán- és államiratás közötti különbség. Úgyhogy át is adom neked a szót, hogy általában akkor, amikor Magyarországon magán- és állami ellátásról beszélünk, egy dolog jut az ember eszébe, a pénz. Tényleg csak ennyi a különbség a kettő között?
Hát nagyon nem. És így előjáróban hagy vezessem azzal fel, hogy mindig választanunk kell, és mindig úgy beszélünk a magáról és az államiról, mint két egymás ellen menő folyamatról, holott a világban ez a két ellátórendszer kiegészíti egymást mindenhol. A másik szempont, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenhol a beteg van előtérben, tehát én kizárólag a beteg oldalról tudom ezt a kérdést megközelíteni, és bármiről is fogunk beszélni, mindig arra fogok hangsúlyt fektetni, hogy a beteg érdekeit képviseljen most ebben a beszélgetésben is, meg bárhol máshol is. Nyilvánvaló, visszatérve a kérdésedre, hogy nem csak a pénz a kérdés, erre lehet mindig hivatkozni, de úgy gondolom, hogy egy hozzáállás, egy attitűd, egy beteggel kapcsolatos, jól megfogalmazott cél, illetve hogy hogyan szolgáljuk őket ki, hogyan teremtsük nekik biztonságot, én ezt tartom a legfontosabb, nem különbségnek, hanem szempontnak. Mind a két rendszerben van jó és rossz példa is. Mind a két helyről ki lehet emelni olyan jelenséget, ki lehet emelni olyan példát, amely mentén be tudjuk bizonyítani, hogy az adott ellátó, legyen az állami vagy magán, jó, vagy azt is, hogy rossz. Megközelítés kérdése, sajnos általában azok fogalmazzák meg leginkább a véleményüket, akik nem feltétlenül vannak tisztában a helyzettel, akik egy bármilyen média vagy közösségi média beli megjegyzés vagy bejegyzés kapcsán azonnal véleményt formálnak és hangosan mondják. Ezzel nem szoktam általában egyetérteni.
Tekintettel arra, hogy tudjuk, mi a pozíció, valószínűleg nem a magán praxis mellett fogsz most érvelni, hiszen más minőségedben vagy itt, de mielőtt ebbe belemennénk, tisztázzuk alapvetően, amikor a magán és állami ellátásról beszélünk, budapesti jelenségről van szó, vagy már országszerte is egyébként ez működik?
Mindenhol van, nem mindenhol fellelhető magán, kisebb vagy nagyobb mértékű magánellátás. Nyilván Budapest az egy kiemelt terület, ahol a legtöbb, legnagyobb számú a magánellátóknak a hálózata vagy a jelenléte, de mindenhol érzékelhető az, hogy a betegek részéről megfogalmazódik egy igény, hogy bizonyos bajukkal nem feltétlenül állami rendszerbe szeretnének menni, és nem csak azért, mert az állami rendszer szerintük rosszabb, hanem esetleg olyan egyéb szempontjaik vannak, amely mentén nekik fontos a magánellátó. Mondok egy teljesen egyszerű példát. Ha valaki egész nap dolgozik, és nincsen nagy problémája, de egészségtudatos, odafigyel a saját egészségére, meg akarja előzni a betegségeket, akkor nyilván elmegy szűrővizsgálatra, vagy bizonyos vizsgálatra. Ha az a ő munkaidejét érinti, akkor egy olyan ellátót fog megkeresni, ahova mondjuk délután 5-6 után is el tud menni, és jellemzően ezek ugye a magánellátók, hiszen az állami intézményekben ilyenkor már csak sürgősségi, illetve ügyeleti ellátás van.
Itt lehet átjárás a két forma között? Amit ezen a téren? Nem.
Sehol nem lehet átjárás, most ez nagyon szigorúan van, és jó, hogy szabályozva van, mert bizonyos rossz tendenciák felsorakoztak az elmúlt időszakokban, illetve megerősödtek, tehát nem baj az, hogy van egy jó szabályozórendszer. Egy a kérdés, hogy ezek a szabályozók jól vannak-e betéve, mindenki egyformán értékeli ezeket a szabályozókat, és ezeknek a megítélését jól közvetítjük a betegek felé. Szerintem nagyon sok múlik a kommunikáción. Ha valaki valamit el akar hinni, mert ő neki azt mondta valaki, hogy mondjuk azért megyek el a magánba, vagy azért menjek el a magánba, mert ott ez van, szebb, jobb, gyorsabb, nem tudom, akkor ő az ő leképezése szerint fogja meghallani azt a szöveget, vagy fogja elolvasni, amit az adott magánellátóról, vagy a magán és állami ellátó viszonyáról mondanak.
Egyébként ugye a pénz, mert eszembe jutott egy másik P-betű szó, ez pedig a professzionalitás. Akkor, amikor ezt felhozzák neked témaként, akkor rögtön tiltakozol?
Tiltakozom, mert ugyanaz a két orvos, vagy ugyanaz az orvos van mind a két ellátó rendszerben. Abszolút raritás az, amikor valaki kizárólag a magánellátóban dolgozik. Tehát magyarul ugyanaz a személyzet jelenik meg jellemzően ugye az orvosok vonatkozásában a mind a két rendszerben. Miért lenne az egyik hely jobb, mint a másik helyen? Ugyanazt a tudást képviseli. Kérdés az, hogy mennyi ideje van az adott intézményen a betegre. Ha egy kényelmesen üzemelő magánellátóról beszélünk, ahol külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a betegre fél óra, egy óra, teljesen mindegy mennyi hosszú idő jusson, akkor a beteg azt fogja mondani, hogy ott jobb ellátás zajlik. Nem tudja megítélni, hogy milyen ellátás zajlik. Tehát ő a külsőségeket, meg a komfortérzetét biztosító tényezőket tudja megítélni. Kedvesek vele, időpontra érkezik, milyen az étel, milyen a szobának a külalakja, stb. Stb. De az, hogy szakmailag mi zajlik vele kapcsolatban, mi történik, azt nem tudja megítélni. Egy állami ellátónál, ahol ugye sokkal nagyobb a betegszám, nagyobb a tempó. És attól nem rosszabb az állami, hogy ott kevesebb idő jut a betegre, bár mindjárt erre vonatkozom, mondok valamit, hanem egyszerűen gyorsabban kell azt a beteget ellátni, és ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert ha az állami ellátó egy nap alatt többszörösét látja el mondjuk egy adott szakambulancián, mint a magánellátó, akkor nem rosszabb, hanem sokkal több betegnek enged teret. Ha ugyanazt a számot kellene, hogy ellássa, mint a magánellátóban, mondjuk a negyedét, akkor lehet, hogy aznap a beteg kevesebbet várakozna, és több idő jutna rá, de lehet, hogy éveket kellene arra várnia, hogy bejusson a magánellátó, vagy az állami ellátóba, bocsánat. És az előbb még utaltam arra, hogy volt most egy olyan felmérés, amely kapcsán igazolták azt, hogy percekben mérhető a betegre fordított idő a járóbeteg ellátás vonatkozásában az állami és magán intézményeknél. Nyilván a magánban jut több, de nem fél órákkal több jut a betegre, hanem percekkel több. Csak az egész érzet, amivel a beteg hazamegy, az más, és azt érzi, hogy ott jobban figyelnek rá esetleg.
Milyen különbség van még a két rendszer között? Akkor, amikor például beszélünk tényleg ellátásról, mennyire tudják például a magán intézmények korábban hatalmas szaktudást jelentő, komplexebb, bonyolultabb beavatkozásokat elvégezni?
A magánellátóban általában diagnosztika zajlik, szűrőprogramok zajlanak, járóbetegellátás zajlik, egynapos sebészet, szépészeti beavatkozások, és bizonyos helyeken esetleg ortopédiai beavatkozások. Ez a nagy általánosság. Minden, ami ezen túl megy, tehát a súlyos betegek ellátása, hosszadalmas kezelést igénylő betegek ellátása, azoknak a betegeknek az ellátása, akiknek nagyon sokba kerül az a folyamat, amíg meggyógyul, vagy amíg próbáljuk őt gondozni, ha mondjuk onkológiai betegségben szenved, és nem tudjuk meggyógyítani. Azok a szakmák, amelyek intenzív osztályos hátteret igényelnek, azok a szakmák, amelyek az összes egyéb szakma jelenlétét igénylik, ez mind az államiban zajlik. Magyarul egy súlyos beteg, egy olyan beteg, akinek az ellátása rizikós az a magánban, azt egyértelmű, hogy az állami rendszert kell, hogy felkeressen.
Magyarán hiába tartozom a felső 10 000-be, és hiába van megfizetett pénzem, a magánellátás nem biztos, hogy tudom élvezni ennek a előnyét.
Így van. Tehát nem minden ellátást tud az ember igénybe venni egy magánellátóba. Borzasztó drága fenntartani egy intenzív osztályt, borzasztó drága az összes szakma jelenlétét biztosítani. Nem is megyek tovább. Egy a lényeg, hogy ezt kell a betegekkel megértetni, hogy nem jobb vagy rosszabb, hanem másabb. De egy biztos, hogy az én megítélésem szerint egy beteg, egy jól felszerelt állami kórházról beszélek most, amikor mondom azt, hogy egy állami kórházban van a legnagyobb biztonságban. Pont az előbb felsorolt érvek mentén intenzív osztály, összes szakma, összes diagnosztika jelen van.
Hát még tovább provokálok, mert voltak azért olyan évek, amikor nagyon olyan esztendők, amikor nagyon megugrott a kereslet a magán szektor iránt. Hogy látod, ez a lendület kitart-e még, és mondjuk egészséges konkurenciát teremtette például az állami rendszernek, a privát praxis létrejötte?
A COVID kapcsán és azt követően nőtt meg a kereslet a magánintézmények irányában. Nyilvánvaló, hogy amikor nem tudták igénybe venni a betegek a COVID miatt a állami ellátót, akkor felkeresték a magánt. Nagyon-nagyon felpörgött a magánellátásban végzett betegellátásoknak a száma is, illetve egy kicsit ki is terjedt az ellátás spektruma. Azonban ez most úgy tűnik, hogy megáll, és bár az elmúlt időszakban még voltak olyan információk, hogy a magánegészségügyben nő az ellátást keresők száma, volt olyan adat, ahol azt mondta, hogy a tavaly évben 15%-kal nagyobb volt a ellátott betegszám, mint egy évvel korábban, de egy biztos, hogy financiálisan nincsenek jó helyzetben a magánellátók, mert a profit az csökken. Ennek számos oka van, de egy a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy ez a fajta felívelő betegszám, ez most, ha nem is csökken, de nem nő tovább, hiszen most már ugye az állami rendszer is sokkal jobban elérhető, mint a COVID idején, azzal együtt, hogy bizonyos változások azért történtek az állami ellátóban is.
A Magyar Kórházszövetség elnök heteseként vagy nálunk a nap vendégében, tekintett arra, hogy tematikus budapesti csatorna, miénk koncentráljunk a fővárosra, mármint ami a kapacitás, a szakértelem és a keresletet illeti. Hogy látod, elegendő gyógyító hely van-e Budapest jelenleg, akár hogyha összevetjük állami és a privát szférát is?
Azt gondolom, hogy a lakosság vonatkozásában elegendő, viszont olvasunk olyan híreket, ugye, hogy bizonyos osztályok vagy ambulanciák szünetelnek, alapvetően egyébként HR problémák miatt. És itt sem az orvos probléma a jellemző, hanem a szakdolgozói hiány. Ezt nagyon sokan, nagyon sok fórumon évek óta megfogalmazták. Pontosan ezért zajlanak olyan változások fenntartói részről is, hogy ezeket a nehézségeket valamilyen módon áthidaljuk. Tehát a másik szempont, hogy nem tudom, hogy kell-e annyi ellátó, mint amennyi volt. Mert hiszen, hogyha kitekintünk Magyarországról, Nyugat-Európába, Amerikába, bárhova a világban, nem feltétlenül a lakosságszám arányosan ennyi ellátót kell üzemelni.
Van valami királyi példa erre egyébként?
Hát, most én nem szeretném
valami kirúgni. Amikor azt mondjuk, itt Ausztriát vagy Csehországot veszük alapom, ha nagyjából hasonló lélekszámú.
Azt gondolom, hogy itt több esetleg az ellátó hely, és az ellátást. A másik, amit nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy az, hogy jelen van-e az ellátó, nyitva van-e a kapuja, vagy ott, hogy érdemi munka zajlik-e, ez két különböző dolog. Jelenleg a folyamat az irányba zajlik, és az átszervezések és a módosítások is ezt célozzák meg, hogy ahova a beteg bemegy, ott biztonságban érezze magát, és minden, ami ott van, vagy kell neki, az jelen legyen. Tehát egy beteg szempontjából én úgy ítélem meg, hogy az egyáltalán nem probléma, hogyha mondjuk 20 kilométerrel arrébb kell menni az adott problémájával, kicsi ország vagyunk, teljesen könnyen kivitelezhető ez, hanem ahova beérkezik, ott kapjon meg mindent, amire szüksége van. Tehát annak nincs értelme, hogy ellátóhelyről ellátóhelyre küldjék őt azért, mert valami esetleg ott nincs jelen. A betegnél azt kell elérni, hogy az adott pajjal, az adott pillanatban a megfelelő ellátást nyújtó intézménybe vagy ellátóba kerüljön.
Tehát azt mondtad, hogy HR probléma van a felszínen. Ezt ad pontosan mit érted? A szakdolgozói hiányt, vagy a...
Szakdolgozói hiányt értem. Úgy gondolom, hogy orvos van elég, nem biztos, hogy jól van elosztva az orvos szám, illetve a világon mindenhol megfigyelhető az a tendencia, és ezt hangsúlyoznám, hogy mindenhol kevesebb a személyzet az egészségügyi ellátórendszerekben, orvosi és szakdolgozói vonalon is. Nem véletlenül zajlik egyfajta népvándorlás szakdolgozói, vagy orvosi szakdolgozói vonatkozásban.
Magyarországról viszik mindenhol... el ugye az ápolókat Németországba, Ausztriába, Svájcba.
Így van, ide jönnek ugye máshonnan, aztán Németországból is mennek tovább, tehát ez a fajta átrendeződés, ez teljesen jelen van a világban mindenhol, és nem csak az egészségügyi vonalon, hanem más szakmák vonatkozásában is. Tehát nekünk ezt kell valahogy jól kezelni, hogy amiből kevesebb van, azt kell megoldani, és pontosan ezért zajlik az innovációs forradalom, ami az elmúlt években tetten élhető, hogy bizonyos feladatok, nem minden, és most nehogy bárki úgy értse, hogy robottal szeretném az embert pótolni, de bizonyos foglalkozásokban, bizonyos szakmákban, bizonyos területeken teljesen nyugodtan kiváltható különböző informatikai megoldással a személyes jelenlét, de ez nem jelenti azt, hogy az adott beteg ellátása nem kötődik majd egy szakemberhez. Csak fel lehet gyorsítani különböző megoldásokkal.
Egyébként a pandémia ezen a téren milyen konzekvenciákat szült nektek akkor, amikor például közismerten távolságtartás volt mindenütt? És biztos, hogy furát kérdezek tőled, home office opciója?
Hát nyilván egy orvosnak és egy szakdolgozónak nincsen, de bizonyos adminisztratív tevékenységnek igenis van, illetve a telemedicina az már évtizedek, nem is évek, évtizedek óta jelen van a világban, az ellátásban. Tehát vannak olyan ellátási formák, amikor igenis luxus az orvos-beteg találkozás, teljesen fölösleges, mert elveszi a helyet azoktól, akik valóban a személyes jelenlétet igénylő ellátásra tarthatnak igényt, mert szükségük van rá. Tehát például egy sebbel kapcsolatos fotó és az adatkövető egyeztetés nyugodtan
menedzselhető.
Köszönöm, valami. Nem találtam a szót. Egy mondjuk egy telefonos, vagy egy Skype-os, vagy egy egyéb videokonferenciás megoldással. Tehát ezek vannak mindenhol. A diagnosztikai folyamatokat fel lehet gyorsítani a mesterséges intelligencia.
No, igen, igen, ez a másik trendi téma. Köszönöm szépen, hogy kitértél rá. ChatGPT, mesterséges intelligencia, hogy jelentkezik a orvoslás tekintetében? Tehát ha már ráévesztünk erre.
A mesterséges intelligencia például a diagnosztikában remekül jelen van, és abszolút a mindennapok része, különböző képalkotó diagnosztikai folyamatokban, szövettani feldolgozásokban, tehát nagyon sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy ennek helye van, mert fel tudja az emberi hibák által meglassított folyamatokat gyorsítani, illetve helyesebbé tudja tenni. Tehát nyilván a komputer azért az nagyon-nagyon sok betáplált adat alapján mond véleményt, és az egy idő után ha kellő információt tanult már meg, akkor sokkal biztosabban tud bizonyos szempontból diagnosztizálni. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell, hogy ott legyen az orvos. Tehát ő megkap egy javaslatot, ő kap egy számítógép által elkészített véleményt, de ott ül a beteg, mert a beteg is közte kell, hogy legyen egy emberi kapcsolat, és a kezelés szempontjából, vagy a utánkövetés szempontjából nagyon fontos az ő személye. De ez a folyamat persze aztán már ledelegálható egy szakdolgozónak is, és ahogy mondtam, egy ilyen sokadik alkalommal megvalósítható check-up, az már simán zajolhat valamilyen ilyen informatikai platformon.
És kérlek szépen, hogy a mesterséges intelligencia, amiként tudjuk, fejleszti is önmagát. Mondjuk egy proficiát kellene mondanod, mi lesz itt pár év múlva a ti területeteken?
Hát biztos, hogy sok szakmában jelen lesz, és nem azt mondom, hogy átveszi a terepet, de hogy nagyon komoly mankót fog jelenteni, és ez arra nagyon jó, hogy az a fajta dolgozói létszámcsökkenés, amit szeretnék még egyszer hangsúlyozni, a világon mindenhol látunk, nem csak Magyarországon, az bizonyos elemeiben kiváltható lesz ezekkel az eszközökkel. De ezt kell majd nagyon arányosan, vagy nagyon belátóan kezelni, hogy mi az, ami emberi jelenlétet igényel, mi az, ami komputeres, vagy mi a kettőnek a metszetét. És ezt kell majd a lakossággal megértetni. Ugye a fiatalok, akik már ezen nőnek föl, hogy pici koruktól tudják kezelni ezeket az okos eszközöket, nekik ez nem lesz probléma, ők ebben nőnek bele, ott inkább pont az lesz az irány, hogy őket meggyőzzük, hogy nem csak minden a gép, hanem mennyire fontos a személyes jelenlét, a személyes kapcsolat, az, hogy úgy beszélek valakivel, hogy érzi az én reakcióimat, látja a szememet, a gesztusaimat, tehát azért, amikor kezelünk valakit, mikor gyógyítunk valamit, akkor az embert gyógyítjuk, nem egy tünetét, és nem egy komputer által kiköpött diagnózist.
Köszönöm szépen, már nagyobb témát nem nyitunk tekintettel arra, hogy a műsor első része nagyjából eltelt, de azt ígérem, hogy a műsor második részében továbbra is itt lesz témaként velünk a munkaerő megtartás lehetősége, és beszélünk egy olyan alapítványról is, amely az egészségügy célozta meg egészen pontosan, hogy fogjunk össze az egészségügyért, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.